egy nem közönséges hivatás. Berecz Erzsébet skolasztika nővér pedagógiai portréja. Sikerének titka az egyszerű szív, jó akarata és áldozatkészsége. Nagyon jól tudta, hogy a lelkek meghódításának igazi nyitja a valódi szeretet. Soha sem büntetek. Igaz, hogy nem is akadt ok rá, de ha véletlenül megtörténik, akkor önérzetükre próbálok hatni, és Isten segítségével mindig sikerül kísérletezésem. Ez a bánásmód egészen új a kis lelkek előtt, s éppen azért van rájuk oly nagy hatással. Belső izgalom jár át, ha egész életemet megragadó valóságról tanítok a gyerekeknek, s akkor is, ha olyan szemét kell másoknak bemutatnom, akit szeretek és tisztelek. Berecz Erzsébet skolasztika nővér, népiskolai tanítónő és hitoktató, bencés szerzetesnő életét és munkáját szeretném tiszta forrásként megnyitni az olvasó előtt, hogy erőt és bátorságot meríthessen belőle pedagógiai munkájához. Ki volt ő? Bálint Sándor néprajzkutató szerint a futóhomok szentje. Kolbai Jenő áldozópap szerint a magyar tanyák angyala. Fiatal, celldömölki születésű tanítónő, aki egész életét az alföldi, tanyasi emberek életének szolgálatára, szellemi, lelki és erkölcsi nevelésére szentelte az 1920-as évek elején, amikor még nagyon kevesen foglalkoztak ezzel a munkával. 1922-ben kapott meghívást Tiszaugra, egy különlegesnek ígérkező feladatra. Tanító hitoktatóként valóságos misszióra kérték fel, melynek kereteit és formáját saját magának kellett megteremtenie az iskola falain belül, sőt, azon kívül is. Kühár Flór és Tudós Bencés véleménye szerint Berecz Erzsébet hivatása nem közönséges hivatás volt. A mélyen hívő fiatal tanítónő nevelésének legfontosabb eszköze, saját vallomása szerint, a mester szívéből fakadó szeretet volt. A szeretet pedagógiájának alapjait nem ő rakta le, de olyan ösztönös erővel és kifinomult érzékkel épített rá, hogy szellemisége iránymutató és példaértékű ma is. Berecz Erzsébet pedagógiája a szeretet pedagógiája. Mialatt elkötelezettsége a mester iránt egyre szorosabb lett, nagy és féltett vágyak valósultak meg körülötte és benne. Ő lett alapító perjelnője a bencés szerzetesség női ágának Magyarországon. A fiatal hitoktatónő így vált egy személyben tanítványá és mesternővé, egy más szintű, de a gyermeki egyszerűséget sohasem nélkülözhető iskolában, az Isten szolgálat benedeki iskolájában. S milyen lépéseken keresztül bontakozott ki ez az életpálya? Hogyan lett képes ez a fiatal tanítónő arra, hogy néhány év alatt tökéletes egységé forrassza össze a tanítói hivatást és a nevelés karizmáját? 1921. június 29-én vehette át elemi népiskolai tanítónői oklevelét Pápán, az irgalmas nővérek Ranolder intézetében. 23 éves volt ekkor. E napot megelőzően hivatása éveken keresztül járta a belső fejlődés útját. Gyermeki egyszerűséggel vonzódott azok közelébe, akiknek életén megérezte a tökéletesség utáni vágyat. Példát és egyéniségébe beépíthető kincseket talált nevelői, tanáreszményei, lelki vezetői és barátai életében. Kühár Flórisnak, celldömölki plébánosának írta. Főtisztelendőséged által elém állított legszebb, legtökéletesebb eszményt s a hivatást, mely rám vár, nem tévesztem szem elől. Összes lelki erőmet összeszedve iparkodom, minél inkább megközelíteni őt, s szorgalmasan gyűjtöm ama szellemi kincseket, melyek jövő életpályámon hasznomra válhatnak, s melyek által én is hasznára lehetek másoknak. Berecz Erzsébet rendkívüliségét mind diáktársai, mind nevelői megérezték. Egy alsóbb évfolyamos diáklány későbbi visszaemlékezésében így írt róla. Feltűnt társai között hosszú ruhájával, fehér blúzával, göndös szőke hajával, csodálatosan ragyogó kék szemével, mosolygó arcával. Ha elhaladt előttünk a kicsik folyosóján, mindig áhítattal, rajongással néztem utána. Nem értettem, mi benne a vonzó, hiszen ritkán láttam. De mindig azt éreztem, hogy rendkívüli, nem olyan, mint a többi. Megszólítani sosem mertem. Beszéltünk, suttogtunk róla, utána szaladtunk. Ha észrevettem, megfordult, ránk mosolygott. Boldogság, melegség áradt mosolyából. Ha sikerült egy-egy ilyen találkozás, örömmel újságoltuk társainknak, hogy láttam a fehér blúzos prepát. A fiatal tanítónő életében végig érzéseire, ösztöneire, szívére hallgatott, s ezért tudta, hogy képesítő vizsgája után elérkezett az indulás ideje. Celldömölkre hazaérve nem keresett állást, mert anyagilag nem volt rászorulva, de valójában azért nem tette, hogy szabadon hagyja magát a mester bármikor érkező konkrét hívására. A hívás 1922 őszén megérkezett. Csicsópolyán is Tér Ferenc és Fettenbergi Fechtig Adélföld birtokos házaspár keresett hitoktató tanítónőt Tiszaugra, az Alföldre. Kérésükben benne volt Isten iránti hálájuk, amiért a férj épségben hazatért az első világháborúból, és nemes elhatározásuk, hogy valamit tenni szerettek volna a tanyákon szorványban élő katolikusok szellemi, lelki, kulturális, erkölcsi felemelésének érdekében. Kühár Flór is, aki időközben Pannonhalmára került főiskolai tanárnak, ajánló levelében a következő jellemzést írta Berecz Erzsébetről. Arra a hitoktatónői állásra felelősségem teljes átérzésével Berecz Bözsit ajánlom. Ismerem szívét, lelkét, sokszor épültem azon a hiten, melyből él. Érzem, hogy nem közönséges hivatása van, és az életet a legkomolyabb szemmel nézi. Engem nagy szeretet fűz hozzá, és iránta való szeretetemnek megnyilatkozása, hogy oly nehéz, áldozatos, még a lelki javakról való lemondással is járó foglalkozásra ajánlom. Ezzel párhuzamosan a fiatal tanítónő teljes nyíltsággal tárta fel Kühár Flórisnak, hogy lelke azonnal megérezte e lehetőségben a mester hívó szavát, s azt is, hogy miért vállalja készséggel az alföldi megbízatást. Nekem nagyon-nagyon sok szeretetet adott az Úristen, mit itthon a meg nem értés, közöny, gúny és a bűntől való félelem legtöbbször mindenkitől elzárt. Pedig néha annyi volt, hogy alig bírtam el. De ott majd akadálytalanul kiömölve valóságos áradás lesz, mely mint a szentséges szív segítségével remélem, nem elvonja, hanem magával ragadja, s egyre közelebb viszi Istenhez a reábízott, drága lelkeket. Indulás előtt még Pannonhalmára utazott. A látogatás okát feltáró levélrészlet a legmélyebb, legmarkánsabb személyes vallomás a hivatásáról. Pannonhalmára, ha csak valami közben nem jön, okvetlen elmegyek. Szeretném, hogy az a kövekben élő lélek milyen átjárná egész lényemet, hogy csodás erejével az alföld futóhomokjában is megkövesedett hitet teremthetnék. A 20. század elején sokan is szívesen emlegették az alföldet Magyar-Afrikaként. Találó volt ez a kifejezés. Azok, akik ismerték és szerették ezt az ősi, arhaikus alföldi népet, már az 1910-es években meghúzták a vészharangot. A mérhetetlen távolságok, a fejletlen népiskolai rendszer, a szegénység, az elegendő lelki pásztor és tanító hiánya nagyban gátolták az itt élőket kulturális felemelkedésükben. A tanító jelenléte pedig sokrétűen orvosolhatta volna a nép kulturális elmaradottságát, hiszen a népiskolai tanító szellemi vezetőként és irányítóként tevékenykedett, nem csak a gyerekek, de a felnőttek, az egész falu közösség életében. Berecz Erzsébet Tiszaugra való megérkezését nagy várakozás előzte meg a Ster családban. Hajós Ida, gyermekek nevelőnője, s Berecz Erzsébet, ahogy sokan hívták, Bözsike kisasszony, későbbi munkatársa szemléletes leírással emlékezett vissza később a házban uralkodó várakozásra. Vártunk valakit, nem is tudtuk, hogy kit. Egy kis tanítónőt, aki valamit fog csinálni itt a tiszaugi, tiszakürti határban lakó elhagyatott szegény emberek, gyerekek között. Magunk sem tudtuk, hogy mit. A nagy missziós útra érkezett fiatal, pályakezdő hitoktatónőből az első perctől kezdve természetesség, közvetlenség és szeretet sugárzott, ami nem is maradt viszonzatlan. A következő napokat írt a Wimmer Károlyhoz, a Ranolder intézet igazgatójához írt beszámolójában, a missziós munkálatok alapköveinek lerakására szenteltem. Elvegyültem a nép között, beszélgettem velük, s iparkodtam érdeklődésüket és ambíciójukat felkelteni. Majd a Stér család segítségét kiemelve így folytatta. A három falu közt elterülő, mint egy 6000 holdnyi határnak, meglehetősen a középpontjában találtunk egy elég tágas, üresen álló épületet. Felkerestük a tulajdonos nőjét, ki bér nélkül a legnagyobb örömmel rendelkezésünkre bocsátotta, s mi kineveztük missziós iskolának. Mikor a beiratást megkezdtem, annyian jelentkeztek, hogy attól féltem, be sem férnek majd az iskolába. A missziós iskola 1922. november 15-én bérbevett épülete lett Berecz Erzsébet missziós működésének szíve. 1922-től 1927-ig a Tiszazugban. Gondviselésszerűen talált egymásra a fiatal hitoktatónő elképzelése és a tanyák népének legmélyebb vágya. Ezt a találkozást idézte fel később Kolbai Jenő zárta lelkész. Amikor első ízben összegyűlt a tiszaugi és tiszakürti tanyák népének apraja nagyja, hogy szavát meghallgassa, és ő felsorolta, mi mindent akar csinálni. Háziipar, fonás, népművelődési előadások, felnőttek oktatása írásra, olvasásra, számolásra, akkor előállott az egyik őszbe csavarodott hajú magyar, és azt mondotta. Kisasszonyka, mind szép és hasznos, amit elmondott, de mi először is azt szeretnénk tudni, miért vagyunk katolikusok. És a kisasszonykát majd szétfeszítette az öröm, hiszen az volt az ő vágya, hogy Krisztust ismerje meg a tanyák népe. Mert ez minden felemelkedés útja. Krisztus nélkül nincs boldogság, nincs őszinte ember szeretet, nincs emberhez méltó élet. Hitoktatónői működésének másik két fontos színhelye lett a tiszaugi és a tiszakürthöz tartozó bogarasi iskola. Itt a gyermekek hitoktatása volt a feladata. Mindkét iskolát örömmel látogatta. A mérhetetlen távolságok ellenére is legtöbbször gyalog. A missziós iskola körülbelül 3/4 órányira van lakásomtól, a bogarasi és a tiszaugi több mint 1 óra járásra. Bogarason 186 katolikus tanítványom van. Semmi fogalmuk nincs a hittant illetőleg, úgyhogy a 6. osztálynak is csak azt a katekizmust taníthatom, amit nálunk az elemi első osztályban tanulnak, mert nincs alap, amire építhetnék. Sajnos a tanterv a 6. osztályban csak heti 1,5 órát enged hittanra, s így lassan haladhatok. Az első órán sokáig, s kedvesen beszélgettem velük. Szavaim, hála Istennek, jó talajra találtak, mert kisgyermekeim azóta oly jók és figyelmesek, hogy sokszor pirulok, ha rágondolok, hogy hányszor maradtam én közömbös és haszontalan, sokkal nagyobb szeretettel és jó akarattal szemben. Órák alatt tanítok néhány megfelelő egyházi éneket is. Az ének bámulatos nevelő erejét nem csak náluk, de a felnőtteknél is állandóan tapasztalom. Szavainak és egyéniségének vonzó ereje volt. Ennek nyitját önkéntelenül is saját maga fogalmazta meg. Magyarázataim előtt mindig kértem a gyermekek szerető szívű barátját, hogy én csak eszköz legyek, és ő beszéljen. Hittanórák alatt kis mozdulatokkal kísért énekkel élénkítette fel a gyermekeket, melynek szövegét maga szerkesztette, ismert gyermekdallamra. Ezzel fegyelmezett. Hittanóráinak fő ékessége a tanári asztalra állított kis Jézus szíve szobor volt, kifejezve Jézus jelenlétét és a mester példájának, szavainak központi szerepét életében, tanítói munkájában. Gyermekei ezt különösen szerették, s ha kezükbe kaparinthatták, végtelenül boldogok voltak. A beszámolókból kitűnik, hogy az iskolai hitoktatáshoz kevés segédeszköz állott Erzsike néni rendelkezésére. Pannonhalmáról mindnyárt működése elején kért papírt, füzetet, könyvet. Később Celdömölki pápai barátnőjétől kapott rózsafüzért, imakönyvet, amit gyermekeivel közösen imádsággal viszonzott. Az énektanításban egyedül hangjára hagyatkozhatott. Figyelmet érdemelnek versei, rajzai, saját szerkesztésű énekszövegei. Saját feljegyzései tanúskodnak róla, hogy óráin egyszerű szemléltető eszközöket használt. Még több kihívást, a legtöbb dolgot, de egyúttal a legtöbb örömet is a missziós iskola jelentette számára. Beszámolójában így írt az által alapított iskoláról. Tanítványaim száma ottán a 200-at is felül haladja. Oda nagyobb részben felnőttek járnak. Megtörténik, hogy egyszerre három nemzedék hallgatja szavaimat. Nagyapa, apa és fiú együtt tanulja meg a keresztvetést. Kezüket azt a munkában megkérgesedett becsületes magyar kezet, a keresztvetésre is úgy kell tanítani, mint nálunk az óvodás gyermekekét. Végtelen örömmel tölti el lelküket a tudat, hogy akadtak, kik őket is szeretik és törődnek velük. A hittanon kívül persze sok mindent tanítok a missziós iskolában. Fölváltva jönnek a gyermekek, nők, férfiak. Közülük a legtöbb írni, olvasni és számolni tanul. Míg látunk, addig ilyesmit végzünk. S ha már esteledik, akkor kedves beszélgetés keretében nyújtok nekik némi kis történelmi, földrajzi és politikai ismereteket. A Bibliát mindig a fölfogásukhoz mért nyelven mondom el előttük. Legszívesebben az éneket tanulják. Egész lelkükkel énekelnek, és milyen átérzik az ének értelmét. 1923. októberétől Stérék és Bözsike hívására Hajós Ida is részt vett az iskolai hitoktatásban. A munkatárs megérkezése mellett Bözsike másik öröme az lett, hogy lehetőséget kapott a tiszakürti iskolában is hitoktatásra. Bözsike kisasszony és Ida tanítónő minden tanév végén szabályos hittanvizsgákat bonyolítottak le az egyes iskolákban, amit több alkalommal is Kühár Flóris pannonhalmi főiskolai tanár vezetett. Berecz Erzsébet hitoktatónő pedagógiai munkáját mélyen áthatotta a hit. Hitt abban, hogy aki vágyat oltott belé a tanító hitoktatói hivatásra, segíteni is fogja őt abban, hogy megkövesedett, sziklaszilárd hitet teremthessen az alföld futó homokjában. Tudta, érezte, hogy legtöbbet azáltal adhat szeretett híveinek, ha minél több időt velük tölt, s olyan szeretettel figyel rájuk, amiből megérezhetik Isten jóságát. Ezért tanításon kívüli idejét az egyesületek szervezésére fordította. Megpróbáltam megvalósítani régi tervemet, az egyesületek szervezését. Külön a legényeket, leányokat, férfiakat, asszonyokat. Most csak kísérletezem, de ha látom, hogy állandósítani lehet, majd Isten segítségével összeállítok valami szabályt. Vasárnap délután jönnek a legények, kedden délelőtt a lányok, szerdán délután a férfiak, és pénteken délelőtt az asszonyok. Minden csoporttal más-más éneket tanítok, hogy minél nagyobb ambíciójuk legyen, s igyekezzenek szorgalmasan tanulni, s a végén aztán mindnyájan mindegyiket is tudjuk. A fiatal hitoktatónő közvetlen környezete számára legérdekesebb a kisasszony legény egyleti működése volt. A legény egylet megalapításának kiemelkedő jelentőségét Kolbai Jenő jó egy évtized távlatából így értékelte. A nagy szellemek kiváltsága, hogy előre meglátják a jövő fejlődés útját. Berecz Erzsébet működése is megmutatja ezt. Megszervezte a Kalott ősét, az első tanyai legényegyletet. És az egyesületi életben nem csak a vallásos életre való nevelés, hanem kedélyképzés, egyéb ismeretek szerzése is nagy szerephez jutott. Amit e működésének kis körében megvalósított, azóta már széles körű elterjedtségre jutott, sőt, nem egy törekvése az államhatalom programját képezi. Berecz Bözsi kisasszonyt nagyon megszerették a tanyák és a kastély lakói egyaránt. Mikor nyári szünidőben Celldömölkre hazalátogatott, megható leveleket kapott az aranyos szívű tanító. Az egyik idős bácsi írt a levelében neki, hogy Bözsike kisasszony nincs itt, néma a szőlő. Nagy motiváló erőt jelentett az egyszerű tanyasi emberek számára, hogy működését figyelve láthatták, mennyi mindent tett értük a fiatal tanítónő. Az ő erkölcsi nevelő munkáját pedig megkönnyítette, hogy az Alföld népe szomjas lélekkel szívta magába mindazt, amit ő egyéniségéből, tudásából, értékeiből adni tudott számukra. Hogyan rajzolhatnánk meg Berecz Erzsébet pedagógiai portréját? S hogyan látták őt és Tiszazugi működését a kor szellemi, pedagógiai, spirituális vezető egyéniségei? Számtalan olyan tulajdonsággal rendelkezett, amelyet érett pedagógus egyéniségek is örömmel mondtak volna sajátjuknak. Éles szeme, megfigyelő képessége, belső finomsággal párosult határozottsága és szervező képessége segítették abban, hogy megteremtse az oktatás feltételeit és kereteit ezen a szellemileg elmaradott vidéken. Radó Polikárp, bencés tudós és tanár szerint egy-két hét alatt már teljesen ismeri a helyzetet és tudja, mit kell tennie. Ugyancsak tőle származnak a következő gondolatok. Sikerének titka az egyszerű szív, jó akarata és áldozatkészsége, valamint vele született pedagógiai érzéke, hogy nagyszerűen tudott bánni kicsinyekkel és nagyokkal, férfiakkal és nőkkel egyaránt. Nagyon jól tudta, hogy a lelkek meghódításának igazi nyitja a valódi szeretet. Egyszerűség és szeretet jellemezte munkáját, a néppel való kapcsolatát, olyannyira, hogy pedagógiai módszerét is ebben a két bánásmódban tudtuk megragadni. Valósággal összeforrott a néppel. 1923. február 3-i levelében így vallott tanítói munkájáról. Három hónap alatt alaposan megismertem őket, s tudom, hogy csak a legnagyobb egyszerűséggel tudom őket megnyerni. Egyszerű, közvetlen az érintkezés köztem és köztük. Egyszerű az egész külsőm, s hogy ez mennyire imponál nekik, azt több csendben megfigyelt megjegyzésük bizonyítja. Lelkem mélyen hálát adtam a jó Istennek, amiért megmutatta a módot, amellyel megközelíthetem őket. A pápai Ranolder intézetnek küldött beszámolójából kitűnt a gyermekekkel való bánásmódja. Türelemmel és nagy szeretettel munkálkodom köztük. Soha sem büntetek. Igaz, hogy nem is akadt ok rá, de ha véletlenül megtörténik, akkor önérzetükre próbálok hatni, és Isten segítségével mindig sikerül kísérletezésem. Ez a bánásmód egészen új a kis lelkek előtt, s éppen azért van rájuk oly nagy hatással. Radó Polikárp szerint nem csoda, hogy Bözsike működésének látára egy hitetlen, rideg ember megjegyezte, hogy mégiscsak kell abban az ideálban valaminek lenni, amely ennek a gyenge lánynak annyi erőt, kedvet, örömet ad ehhez a fárasztó munkához. Elbámult ugyanis azon, amikor a ragadós, sáros úton gyalog ment hitoktatásra a faluba, mosolygó, lelkes arccal. Az ideálnak neve, amelyben kell valaminek lennie, szeretet. Bözsike kisasszony számára a szeretet jelentett mindent. A szeretet volt életének célja, és a cél elérésének a módja is. Mivel szeretetből, az Úr Jézus szívének áldozatos szeretetéből élt már hosszú évek óta, ezért konkrétan is meg tudta fogalmazni, mit értett ő a szeretet pedagógiáján. Kühár Flórishoz írt levele volt az első vallomása erről. Tudja, hogy szeretet kell ide, édes, erős, meleg szeretet, mely a Mester szívéből fakadt először, mely minden század, még a Quattrocento művészeinél is jobban észrevesz mindent, simogat, ápol, életre kelt. Csak szeretni kell őket, azzal a szeretettel, mely a Mester szívéből veszi hevét, erejét, és akkor meghódolnak, megnyílnak a szívek. Berecz Bözsike számára a szeretet értékes, boldogító, varázsos, csodás hatalmat és áldozatos lelki erőt adó kincset jelentett, melyel minél többeket akart elvezetni az örök élet forrásaihoz. Ha a szeretet mindent meghódító hatalmára, csodás erejére gondolok, és ha csak kicsiny életem tapasztalataira visszatekintek, azt mondom, a szeretet legyőz minden akadályt, még akkor is, ha közben vérrel verítékezik. Csak azért, hogy egyetlen lelket megmentsen. És itt egy egész kis birodalom lelkéről van szó. 1923 tavaszán szintén Kühár Flórishoz írt leveléből világosan kirajzolódott, hogy az Alföld népével való kapcsolatát a legegyszerűbb, legbiztosabb alapra akarta fektetni. Mert itt is az kell, hogy a nép lássa és érezze, hogy közülük való, hogy úgy szereti őket, mintha édes testvérei lennének. Az eredmény pedig az lett, a tudós bencések szerint, hogy a szívek megnyíltak előtte. Nevelésének célját, pedagógiai módszerét és az Alföld népével való kapcsolatát tanulmányozva Radó Polikárp így foglalta össze Berecz Erzsébet hitoktatónő jelentőségét. A legegyszerűbb dolgot tanulhatjuk belőle, nem módszer, nem statisztikák és környezettanulmányok és szociális folyóiratok böngészése, nem a társadalomtudomány ismerete és valami általános filantrópia szükséges, mert mindezeknél nagyobb a szeretet. A vidám, mosolygó, igazán szeretettel teljes szív mindezt nem csak pótolja, hanem fölülmúlja. Berecz Erzsébet skolasztika nővér élete és munkássága hiteles példája a pedagógia és a spiritualitás egységének. S így erőforrás lehet mindazok számára, akik hivatásuknak érzik erkölcsi, szellemi, lelki értékek továbbadását.